Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál Németh Zoltán, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy Láthatatlan jelenlét művészet kamaszoknak címmel kísérleti interaktív kortárstárlat nyílt a Szentendrei Barcsai Múzeumban. A május 27-éig nyitva tartó kiállítás célja, hogy közelebb hozza a látogatókat a kortárs művészethez. Rozgonyi Ádám kérdezte Kassai Hajnalt, a kiállítás egyik kurátorát.
Három problémakört ölel föl a kiállítás. Egyrészt foglalkozunk egy nagyon-nagyon klasszikus kérdéssel, a portréábrázolással. Másrészt a szép problematikája igen jelentős a képzőművészetben, és ezt fejtjük föl Tóth Eszter Kinna Bárány Benna Farkas című installációja kapcsán, és elég nagy szerepet kap a kommunikáció is. A egymással való kapcsolatok, az egymással való megértés, meg nem értés kérdése is Vince Otto Magyar Elza című alkotása kapcsán.
Milyen egyéb alkotásokat lehet majd még megtekinteni?
Szirtes Jánostól egy videóinstallációt fogunk bemutatni. Csontó Lajosnak egy szintén a gyűjteményünkben található fotója lesz látható. Fülöp Gábornak a Grundufóját fogjuk bemutatni, amelyik egy UFO kisfiú, amelyik egy labdát tart, és ő is megpróbál valamilyen módon kommunikálni a való világgal. Kis Varsónak újraértelmezünk egy alkotását, egy több évvel ezelőtt már kiállításba vitt alkotásukat fogunk nagyítani, és ezt emeljük be a kiállításba. Ezen kívül a mi saját gyűjteményünkből még Irosfai Varga István, Barcsai Jenő fog visszaköszönni, Anna Margit fog visszaköszönni, tehát sok-sok alkotót fogunk egybe kapcsolni a három alap műalkotással, sőt még egy román fiatalember Sorin Nántó videóinstallációja is bekerül, mint kontextus ebbe a kiállításba.
Mondhatjuk azt, hogy ezek a műalkotások egyfajta hiányérzetet keltenek a befogadóban?
Nagyon jól látja ezt a három alkotásból, amelyeket választottunk. Talán a legkézenfekvőbb és a legérthetőbb ilyen szempontból Ásztai Csaba, Ádám és Éva festménye, ami egy fekete-fehér folt ábrázolás. Mögöttük kell felfejtenünk, hogy vajon hol van Ádám és Éva, vajon miként vannak megjelenítve, vagy éppen miért nincsenek megjelenítve, tehát ebből a hiányból fogunk kiindulni. Kiindulunk abból a hiányból, hogy Tóth Eszternek a Kinna Bárány Benna Farkas című videóinstallációja egy székbe van beépítve, egy gyönyörű, szép IKEA szék, amire nem lehet ráülni. Ez is egyfajta hiány, hogy van nekünk egy eszközünk, amit valami miatt nem tudunk használni.
A kiállítás rávilágít a hiány más aspektusaira, amikor szükség van a hiányra, és más értelemmel bír.
Természetesen, hiszen abban a pillanatban, amikor hiányt érzünk, akkor érezzük, hogy valami nincs, valamivel nem vagyunk rendben, valami miatt rossz érzésünk van, és elkezdjük keresni az okokat. És nagyon sokszor meg is találjuk ezeket az okokat, és meg is találjuk a hiányérzetünkhez kapcsolódó más érzéseket, illetve más feladatokat, amelyekkel ezeket a hiányérzeteket valamilyen módon pótolni tudjuk. Ezekről is mind fogunk beszélni a fiatalokkal.
Kassai Hajnalt, a Ferenci Múzeumi Centrum általános igazgató helyettesét hallották. Az év elején nyitotta meg kapuit Budapest új kiállítóhelye, a Rugógyár Galéria. A május 25-ig látogatható Pest Párizs háztetők című festészeti és egyben szobrászati kiállításukról Fehér Anna Magda kérdezte Iványi Bitter Brigitta kurátort.
A Rugógyár Galéria Budapest szívében, az 5. kerületi Sarka utcában van, és nevéből is kitalálható, hogy régebben egy rugókat és csavarokat gyártó üzem volt a helyén. Ezt az industriális teret alakítottuk át művészeti galériává, amely most egy kiállítótér kívánalmainak felel meg.
Most rendezik második kiállításukat a galériában, és ezúttal is a generációk párbeszédére helyezték a hangsúlyt a Pest Párizs háztetők című tárlatukon. Talán kezdjük a festőkkel, Csernus Tibor és Barakonyi Zsombor képei láthatóak. Mindkét művész a városi tér, a hétköznapok realista ábrázolásával foglalkozik, tehát mi az, ami összeköti őket, vagy esetleg ami generáció szinten elválasztja?
Még senki nem mutatta be azt a 60-70 évet átfogó összefüggést, amely Barakonyi Zsombor és Csernus Tibor festészetek között mutatkozik meg. Ez nem más, mint a realista festészetnek egy 60-as, 70-es években, illetve ma gyakorolt verziója, amely azonban ugyanazokra a hagyományokra nyúlik vissza, így elsősorban a barokk festészet fényhasználatára, valamint a fotóhasználat legújabb módozataira. Ez a két realista festő ugyanakkor abban is hasonló, hogy egyfajta mágikus realizmust is képviselnek, amely azt jelenti, hogy bár első látásra ismerős hétköznapi városi szituációkat fedezünk fel a képeken, jobban megnézve azokat különleges, nyugtalanító, megfejtésre váró részleteket fedezhetünk fel bennük.
A kiállításnak van egy másik része is, egy kis plasztikai tárlat. Itt Veres Balázs és Hardi Ágnes szobrászatát vetik össze. Milyen módon?
Veres Balázs és Hardi Ágnes is urbánus, ikonikus elemeket dolgoz fel. Ők tematikusan, illetve az ábrázolás realizmusában is hasonlóak a két említett festőhöz. Veres Balázsnak egy nagyon izgalmas szobor sorozatát mutatjuk be, amely a Budapesti Szabadság szobor adaptációja, és amelyben a Szabadság szobor különböző, rá nem jellemző pozitúrákban található, amely a szobornak egy különleges új jelentést kölcsönöz. Érdekessége még, hogy ez a szobor az eredeti Kisfaludy Csóbor Zsigmond modell alapján készült, illetve, hogy a klasszikus bronzöntés legmagasabb szintű technikájával került kivitelezésre. A másik alkotónk Hardi Ágnes, aki a legfiatalabb szobrászgenerációt képviseli, és akinek a térinstallációja egy háztetőket bemutató madártávlatú városi teret jelenít meg, amelynek alapanyaga a cinklemez. Ez egy nagyon alapos megmunkálást igénylő minimalista mű, interaktív munkák is, hiszen hogyha nem kukucskálnánk be a dobozműbe például, akkor nem is tudnánk felfedezni.
Iványi Vitter Brigitta kurátort hallották. 25 éves a Baj Zoltán Kutatóközpont. Ebből az alkalomból emlékkiállítást állított össze a kutatóintézet és a Csodák Palotája, amelyen látható lesz az emberi mozgást utánzó Baj Boy robot is. A tárlat egészen az év végéig tekinthető meg. Rozgonyi Ádám kérdezte Mizda Katalint, a Csodák Palotája ügyvezető igazgatóját.
A Csodák Palotája legfőbb célja 21 éve a természettudományok népszerűsítése. Ennek során a fizikusoktól indultunk el, de most már számos tudományos területet is bevontunk a Csodák Palotája működésébe, és ennek egy nagyon fontos állomása a Tudósok Csarnokának a létrehozása az újóbudai helyszínünkön, ahol lehetőség adódott, hogy olyan kiváló kutatók előtt tisztelgünk, amilyen Baj Zoltán volt, és a Baj Zoltán Kutatóközponttal való együttműködés és közös emlékkiállítás megnyitása egy nagyon fontos pont a Csodák Palotája életében is.
Milyen programokat szerveznek a kiállítás keretén belül?
Lehetőség lesz Baj Zoltán életéről és munkásságáról olvasni az emlékkiállítás keretében, illetve a Baj Boyra keresztelt hazai fejlesztésű robot is bemutatkozik ezen kiállítás keretében.
Ki a megcélzott közönség?
Alapvetően minden célcsoport figyelmére igényt tartunk. Ugye a Tudósok Csarnokában áldogáló tudósok, és most már Baj Zoltánnak is lesz egy szobra a Tudósok Csarnokában. Minden korosztály örömét leheti ezekben a dolgokban. Ugye azért a tablók elsősorban a felső tagozatosok, középiskolások figyelmét vonzhatják, de itt nagyon fontos ugye a természettudományos pályákra való felnyitása ennek a korosztálynak. Azért reméljük, hogy főképp ez a korosztály kifejezetten ezt a kiállításunkat is meg fogja látogatni. Mindenfélébe lehet mutatni különböző szinteken, tehát egész az óvodásoknak nyilván nem kell részletesben menően olvasni egy élettörténetről, viszont nyilvánvalóan a robot viszont az ő figyelmüket is fel fogja kelteni, és a saját szintjükön lehet megnyitni a természet felé a figyelmüket.
Tehát cél lehet az is, hogy megragadva a fiatalok figyelmét a természettudományos pálya felé orientálják őket.
Főleg ebben a kis óviskorban még minden nyitottság meg van bennük, utána már iskoláskorban többet kell dolgozni, hogy ez a nagy kíváncsiság megmaradjon egy ilyen Baj-Boy, vagy a holtradar kísérletek, amik majd lesznek bemutatva, minden korosztály érdeklődését meg fogják ragadni.
Mizda Katalint, a Csodák Palotája ügyvezető igazgatóját hallották. Megjelent Nógrádi György új könyve. A Városligettől Zanzibárig című, a Kossuth kiadó által gondozott kötetről Fehér Anna Magda kérdezte a szerzőt.
Én az utóbbi években minden évben kiadtam egy könyvet. 2 évvel ezelőtt, a 40 év alatt a föld körül csak sztorikat írtam le. Én általában 6 hónapot voltam Magyarországon, és 6 hónapot jártam a világban. 1 évvel ezelőtt írtam egy könyvet, az volt a cím, hogy Szerencsénk volt, túléltük, ahova próbáltam a biztonságpolitikát úgy megírni, ahogy én megértem. És a mostani könyvem, ami kijött, tényleg, hogy ön mondta, egy összefoglaló eddigi életemről, döntően sztorik, de a könyv végére, a 2017-a nemzetközi politikában részbe próbáltam beleírni néhány elméleti kérdést.
Nem is tart időrendi sorrendet, de mégis van valamiféle napló jellege vagy vallomásossága ennek a könyvnek, például bocsánatot kér a telefon betyárkodásaiért, de sok büszkeség is van ebben a könyvben. Tehát hogyan választotta ki ezeket a sztorikat?
A válaszom az, hogy véletlenszerűen, de én kb. 20 éves koromtól minden nap írom, hogy hol vagyok, mit csinálok. Tehát ennek keretében nem nehéz visszakeresnem azt, hogy 35 évvel ezelőtt bármely hónap, bármely napján hol voltam és mit csináltam, és most már az elmúlt néhány évben tudatosan írtam, hogy hol milyen sztorik történtek velem arra, hogyha egyszer megírom. És én ezt most megírtam, ebben a könyvben rengeteg a véletlenszerű sztori, de van benne olyan tudatosság, hogy készültem arra, hogy mik azok a élmények, amik számomra fontosak. Nagyon sok embert névvel írtam meg, de nagyon sok embernél a keresztnév első betűjét írtam, hogy ne legyen belőle sértődés esetleges fel.
Közéleti személyiségeket, kollégákat is megidéz egy-egy ritka írás rejéig ebben a könyvben. Belül kapcsolatos élményeit jegyezte le?
Ahogy velem volt, ahogy én láttam. Én az elmúlt néhány vezérkari főnökkel együtt dolgoztam. Én nagyon jól ismerem valamennyit. Én nagyon-nagyon szerettem Tömböl tábornokot, ha lehet ilyet mondani, ma is barátok vagyunk, és őt névvel írtam. De néhány tábornoknál csak keresztnevet írtam, mert nem akartam megsérteni. Írtam miniszterekről, ott is általában keresztnévvel, és írtam olyan sztorikat, én ezt a könyvet tavaly november-decemberbe adtam le a kiadónak, amelyek azóta kiderültek.
Ebben a könyvben vannak fényképek is, a családjáról, szüleiről, lányáról. Ezeket hogyan válogatta össze?
A korrekt válaszom az, hogy teljesen véletlenszerűen. Én nagyon szerettem a szüleimet. Apa sajnos nagyon korán meghalt, rengeteget cigizett és kávézott. Nagyon szerettem a nagyszüleimet. Nagyapa eladó volt a versenyáruházba. Csodálatos ember volt, a nagymamámtól rengeteget tanultam, Isten ilyen főzőt, hát én nála laktam, éltem, miközben anyám apám dolgozott. Itt van a fénykép a nagyapának, ahogy az első világháborúban megsebesült, itt vannak a képek az esküvőnkről, rokonaimról, kislányunkról. Tehát én most, ahogy néztem a képeket, úgy éreztem, hogy ezek a képek korrektak, és ténylegesen kifejezik ezik életemet.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, a Városligettől Zanzibárig című kötet szerzőjét hallották. Életének 88. évében elhunyt Szervácius Tibor Kossuth díjas szobrászművész, a Nemzetművésze. Az alkotót az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti. Déri Ágota összeállítása.
Szervácius Tibor 1930. július 26-án született Kolozsváron. A szobrászmesterséget édesapjától, Szervácius Jenőtől tanulta meg. Az ő művészete alapján fejlesztette tovább a népi fafaragás és a székely népművészet szobrászati elemeit. A leválásról Szervácius Tibor egy híres műve kapcsán beszélt a művész 2016-os életmű kiállításáról készült videóban, Rockenbauer Zoltán kurátor.
A kantáta profánának a megalkotása az arra a periódusra esik, amikor a fiatal Szervácius Tibor kezd leválni édesapja stílusáról, tehát amikor már eredetejében érzi magát, elvégezte a főiskolát, és önálló stílusra törekszik, nem akarja az édesapja hagyományát folytatni, hanem a saját egyéniségét akarja megvalósítani.
Kolozsvári tanulmányai után Szervácius Tibor Budapestre költözött. A népi témákat követően a nyugati modern művészettel találkozva vas, bronz és kőszobrokat is készített. Erről is beszélt a Magyar Művészeti Akadémia kisfilmjében Rockenbauer Zoltán.
Maga is kísérletezett ebben az irányban, a fémek csöpögtetésével, a fém megmunkálásának az akkori legkorszerűbb módozataival, a köveknek, a simára csiszolt, absztrakt, konstruktív megvalósításaival, amit aztán utána a 70-es évek elejére elvet.
Szervácius Tibornak Magyarországon és külföldön, Európán kívül is több kiállítása volt. Munkásságáért a többi között a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével, Kossuth díjjal és a Magyar Örökség díjjal is kitüntették. 2015-ben kapta meg a Nemzetművésze címet. A szobrászművész 87 éves volt.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán és a kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!